Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gépház, a Hobby Rádió informatikai magazinja. A Gépházban minden héten új konfiguráció, friss hardverek, szoftverek, újdonságok. Célkeresztben az akadálymentesség. Az új fejlesztésekről mindig Gépházon belül értesülhet. Minden pénteken 8-kor önt is várják a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Gépház, kopogjon be hozzá!
Kedves hallgatók, ezen a héten is eljött a vállalás péntek este, ismét elmúlt 8 óra jó pár perccel. Ez pedig azt jelenti, hogy ismét itt a Gépház. Köszönöm mindenkit a három házmester, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és jó magam Szakás Máté.
Szevasztok. Jó estét, szevasztok!
Szevasztok! Miről lesz szó ma? Miről beszélünk?
Kedves hallgatók, készültünk néhány izgalmas témával, és az igazság, hogy az elmúlt hetekben nem igazán volt módunk arra, hogy a hallgatói reakciókra mi is reagáljunk, úgyhogy arra gondoltunk, hogy elsőként ezt tennénk meg, ezzel kezdenénk, aztán pontosan emiatt még egy pici MVDA-zunk is, aztán pedig a Wi-Fi-ről és egyéb házadokról fogunk beszélgetni, úgy mint hatótávnövelés, egyéb megoldások, különböző okosságok. Jó lesz!
Zöld erdőben ritka a Wi-Fi.
Elviszük oda is.
Kedves hallgatók, legyenek velünk a következő órában. Minden témát megelőzően viszont sürgőssé vált itt valami, úgyhogy most egy nulladik téma következik. Ez a valami pedig a Windows 10 frissítése. Megérkezett a 2018-as tavaszi frissítés. De csodás! Örültek?
De mennyire? De azt kell tudni erről, hogy idáig a frissítéseknek volt egyfajta kódneve, volt már őszi alkotói frissítés, volt évfordulós frissítés, és itt is lett volna egy neve, de végül a legutolsó pillanatban úgy határoztak a Microsoftnál, hogy legyen inkább egyszerűen Windows 10 2018 áprilisi frissítés. Tehát ez ugyan nem hangzik szépen, de baromi praktikus. Így aztán tényleg meg lehet különböztetni különböző Windowsokat, és való igaz, hogy ez megjelent. Hát kedves hallgatók, előjáróban annyit, hogy a különböző általában látássérültek által látogatott fórumokon, levelező listákon például, mondjuk a Jaws listát, de nyilván máshol is van róla szó, felmerült és be is bizonyosodott az a hír, hogy a Windows 10 ezen 2018 áprilisi verziója nem tud együttműködni a Jaws hardware kulcsával. Ha tehát valaki hardware kulcsos hitelesítést használ, ő ezt nem fogja tudni használni, csak 40 perces demomódban, magát a Jaws-t, lévén a 17-es magyar Jaws, meg hát persze az angol verziók is, csak ugye azok már frissültek, tehát a legfrissebb magyar Jaws-unk nem kezeli a Windows 10-es legutóbbi frissítés után a hardware kulcsot. Erre érkezik majd megoldás, kedves hallgatók, az új Jaws formájában, de hát addig azért valahogy csak el kell lenni. Úgyhogy most azzal fogunk egy picit foglalkozni, hogy miként lehet ezt a frissítést egyelőre elodázni, hogy egy picit később jelenjen meg, addigra talán már a szoftverek is beérnek hozzá.
Igen, de ezt az elodázást sem könnyű megtenni, mert hogy nem mindenhol lehet, vagy talán lehet, de máshogyan. Először is azt kéne tudnunk, hogy Windows 10 Home rendszerünk van, avagy Pro, azaz Professional. Honnan tudhatjuk meg, hogy milyen Windows van a gépünkön? Mert hogy innen lehet tovább lépni.
Van erre több mód is. Mi most egyet mutatunk, de meg lehet nézni például a vezérlőpultban a rendszer menüpontra kattintva, de ott sok esetben Jaws kurzorozni vagy NVDA-s navigátor és áttekintő kurzorozni kell. Ha ezek a fogalmak nem világosak, ne aggódjunk, fogunk ezzel foglalkozni hamarosan ebben az adásban. De
néhány
addig
perc.
Is mutatunk egy picit egyszerűbb megoldást. Egy picit talán többet kell rá várni, mert más információk is elhangoznak, amik esetleg épp akkor nem relevánsak, de megmutatja, hogy Home vagy Pro, ha Windowsunk. Nyissuk ki a Windows R billentyű kombinációval a futtatás ablakot.
Futtatás már beszélt van.
És írjuk be, hogy WinVer, mint Windows verzió. Következőképpen
W-I-N-V-E-R.
Enter.
Windows 4-es párbeszéd panel Microsoft Windows verzió. 1209 operációs rendszer build száma. 16299.371 Sopirint 2017 Microsoft Corporation. Minden jobb fenntartva. A Windows 10 Home operációs rendszert és felhasználói felületét védjegyek. Továbbá oltalom alatt álló van bejegyzett szellemi tulajdon.
A minden jog fenntartva mondat után hangzott el, hogy ezt a Windows 10 Home operációs rendszert milyen szabadalmak és egyebek védik. Tehát ezen a gépen, amin én most bemutattam ezt a parancsot, Windows 10 Home fut, de van nekünk még másik gépünk is itt.
Így van, az én gépben például Windows 10 Pro kiadás fut, tehát ha én ezt a parancsot lefuttatom,
futtatás párbeszéd panel adja meg a program,
akkor az alábbi szöveg fog elhangzani.
Windows 4-en párbeszéd panel Microsoft Windows verzió. 1709 operációs rendszer build száma. 16299.309 Sopirint 2017 Microsoft Corporation. Minden jobb fenntartva. A Windows 10 Pro operációs rendszert.
Tehát itt Windows 10 Pro mond már az Nvidia.
Van tehát több mód is erre, de itt kell a legkevesebbet kózolazgatni, és mi egymást csak végig kell hallgatni. Tehát futtatás parancs és WinVer, első V az W, a Win, a Ver-nél pedig, mint verzió, Verza, az szimpla V. És akkor Enter a végére. Ez azért fontos, mert a Windows 10 Professional operációs rendszerben minden további nélkül egy egyszerű Windows update-es beállítás módosítással elodázhatjuk a frissítést, ha jól emlékszem, akkor akár egy teljes évig is, de Máté majd mindjárt pontosít, sőt, talán azt is megmutatja nekünk, hogy Windows 10 Pro alatt hogyan kell eljárni, hogy ez működjön.
Összességében picit tovább is elhalaszthatjuk a frissítést, mert Windows 10 Pro esetén nem csak a telepítés idejét halaszthatjuk el, hanem a frissítési csatornát is átállíthatjuk. Ez igazából annyit jelent, hogy a Windows 10 Pro változat esetén két frissítési csatorna közül is választhatunk. Alapból a fél éves célzott csatorna van kiválasztva, és ezt tudjuk módosítani a sima fél éves csatornára, de ezt hamarosan meg is fogom mutatni. A két csatorna között lényegében az a különbség, hogy a fél éves célzott csatorna azonnal megkapja aktuális legújabb Windows frissítést, tehát ahogy fölkerül a Windows Update szolgáltatásba, utána azonnal megkezdődik a frissítés letöltése. Míg a sima fél éves csatornára csak akkor kerül ki a frissítés, hogyha Microsoft úgy ítéli meg, hogy a vállalati felhasználók számára is kellően stabil működést biztosít.
Tehát az otthoniaknak jó a kicsit instabilabb, majd megszokják, a vállalati felhasználók meg jól járnak, ők már csak a nagyon-nagyon durván letesztelt és jónak ítélt verziót kapják meg.
Igen, ők kb. 3-4 hónappal később kapják meg a frissítést, tehát például az 1709-es verzió az a legutóbbi őszi alkotói frissítés, a vállalati csatornára 2018. januárjában került fel. Nézzük is meg, hogy miként lehet Windows 10 Pro változaton módosítani a frissítési csatornát, illetve elhalasztani a frissítés telepítését. Először is menjünk be a Windows 10-es gépházba, legegyszerűbben a Windows plus i billentyű parancsal tudjuk megtenni.
Gépház, setting, ablak, keresőmező, beállítások keresésére szerkesztőmező.
Meg is nyílt a gépház, itt nyomjunk egy tabot.
Lista, rendszer 1/13.
Itt most a különböző beállítási kategóriákon tudunk navigálni. Ha itt nyomunk egy endet,
keresés 13/13,
akkor a legutolsó eremre jutunk. Innen elég csak egy balra nyilat nyomni.
Frissítés és biztonság 12/13.
És a frissítés és biztonság elemre érkeztünk, ezt egy enterrel aktiváljuk is.
Setting ablak, Windows update, az eszköz újraindítása az aktív időszakon kívülre van ütemezve. Aktív időszak 8:00, 17:00 óra.
Jó, itt elmond pár dolgot, de ez nem lényeges most. Itt tab billentyűkkel megyünk tovább.
Windows update 1/9.
A Windows update, ez van most kijelölve, de esetleg nem kerülne alapértelmezetten kijelölésre, akkor egy enterrel meg tudjuk tenni.
Lista elem 2018-04 cumulative update for Windows 10 version 1709 for x64 hashed systems.
Na most nekem itt már vannak is frissítések, amiket telepíthetnék, de ezt most nem fogom megtenni, hanem tabbal tovább megyek.
A telepített frissítések előzményeinek megtekintése hivatkozás. Újraindítás most rom. Aktív időszak módosítása hivatkozás. Újraindítási beállítások hivatkozás. Speciális beállítások hivatkozás.
Sőt, nem csak hogy telepíthetnék, hanem ezek már fel is települtek.
Na, újra akar indítani.
És már újra is indíthatnám a gépet.
Speciális beállítások. Kezdő lap gomb.
Te speciális beállítások gombig navigáltam, és ezt aktiváltam egy szóközbillentyűvel. Szintén tab billentyűvel tudunk mozogni a beállítások között.
A Windows frissítések az egyéb Microsoft termékek frissítései is jelenjenek megjelölő nincs, mert nincs bejelölve.
Ez jól is van, így ezt nem kell módosítanunk.
automatikus eszközbeállítás konfigurálása frissítés után az adatvédelem szakaszban bejelentkezési lehetőségek kimatkozás.
Ez sem lényeges.
Válassza ki az ágkészültségi szintjét a funkció frissítések telepítési idejének meghatározásához. A félémes csatorna célzott érték azt jelenti, hogy a frissítés a legtöbb felhasználó számára elérhető, a félémes csatorna pedig azt jelenti, hogy a frissítés készen áll a szervezetekben történő széleskörű felhasználásra kombinált listamező félémes csatorna célzott zárva.
Ez viszont már annál lényegesebb, ugyanis itt tudjuk megváltoztatni a előbb említett frissítési csatornát. Minden Windows telepítés után alapból a fél éves csatorna célzott csatornánál, és ezt kell módosítanunk egy lefelé nyílt billentyűvel.
Fél éves csatorna.
Ez meg is történt, most már a fél éves csatornán vagyunk. Nyomok még egy tabot.
Egy funkció frissítés új lehetőségeket és fejlesztéseket tartalmaz. A telepítés ennyi napig elhalasztható. Kombinált listamező 0-3.
Eljutottunk egy kombinált listamezőhöz, itt állíthatjuk be azt, hogy hány nappal szeretnénk elhalasztani az úgynevezett funkció frissítéseket. Itt a 0 nap van kiválasztva. De ha nyomok egy endet, akkor a legnagyobb értékre ugorhatok közvetlenül.
365.
Ami a 365 nap, ilyen esetben az egy évet jelent. A beállítások elvégzése után be is zárhatjuk igazából ezt az ablakot, nem kell semmi OK gombot nyomnunk. Biztonság kedvéért azért aktiválhatjuk a kezdőrab gombot. Ezzel gyakorlatilag megtörtént a frissítések elhalasztása.
Tehát összegezve gépház, frissítés és biztonság, Windows Update-et jelöl ki, nincs kijelölve, tabbal egészen a speciális beállítások hivatkozásig lépkedünk oda szóköz vagy enter, és utána szintén tabbal a csatorna kombinált listában át kell állítanunk a fél éves célzott csatornáról arra, hogy fél éves, majd tabbal, nem is tudom, mi volt a címkéje, az elhalasztás ennyi napig, kombinált szerkesztőmező 0. Itt enddel a 365 napra mentünk, az egy év. Tehát ezzel még további egy évet tudjuk használni a jelenlegi verziójú Windows 10 Pro rendszerünk, ez 1709-es verziót egész pontosan. Addigra meg már biztosan lesz új JAWS, magyarul is, amúgy is kompatibilisebb lesz minden program. Persze nyilván lehet, hogy már előbb is, csak gondoltuk, ezt megmutatjuk.
És akkor most Robi jön, kedves hallgatók, méghozzá a Home rendszerrel, ami ennél sokkal bonyolultabb lesz, legalábbis ő ezt ígéri, megnézzük, hogy mi igaz ebből. Robika?
Hát kedves hallgatók, az itt tárgyalt megoldásra igen sok ember és igen sok kísérletezés kellett, mire rá lehetett jönni. Fontos megemlítenünk, hogy egy igen hasznos magyar blog szerzője is utána járt és közzétette tapasztalatait, látássérültek részére főként, ez a bizonyos hegevakostechnologia.hu portál. Ott ugyanis szerepel egy cikk, miszerint a Windows 10 Home operációs rendszerben is van egyfajta módozata annak, hogy a frissítéseket elhalasszuk, csak kell hozzá egy külső segédprogram az elején, amelyet már külföldi felhasználók készítettek el. Ott is be van linkelve a forrása, és mi is belinkeljük a műsorban. Meg lehet találni a gépház oldalán is, vagy a hegevakos technoblogján is. Következő a helyzet. A Windows 10 Home operációs rendszerben a Windows Update-nél nincsenek ilyen beállítások, tehát hiába megyek én most oda, akár oda is mehetnék, nem lenne lehetőségem arra, hogy csatornát váltsak. Egyszerűen úgy döntöttek a Microsoftnál, hogy lévén a Windows 10 Home nevében is benne van otthoni verzió, és nem vállalati felhasználóknak készült, akkor mégis minek az embernek vállalati csatorna? Ugye bizonyos nem célzott fél éves csatorna. Ez otthoni verzió, otthoni frissítésekkel. Jó, igen ám, de nekünk azért vannak speciális igényeink. Most főként az a nagy gond, hogy a JAWS hardware kulcsos hitelesítése nem igazán működik, így tehát a következőképpen lehet eljárni. A csoport házirend szerkesztőben mégiscsak van lehetőség a frissítés telepítésének elodázására, ám de ez a csoport házirend szerkesztő alapban a Windows 10 Home-ban nincs benne. Azaz benne van, csak éppen le van tiltva. Külföldi felhasználók készítettek egy egyszerű parancsfájt, amely ezt engedélyezi, és ezt közzétették az iTextX oldalon. Ez egy jó kis kocka oldal, mindenféle technológiai cuccokkal. Ez egy parancsfájl, kérem, egy bat fájl, ha valakinek ez így mond valamit. Ezt kell mindenek előtt futtatni, hogy a csoport házirendhez hozzáférhessünk, illetve a beállításokhoz hozzáférhessünk. Ezt a bot fájlt én már letöltöttem az iTextX-ről, és most megpróbáljuk futtatni. Mert a következő a helyzet, a csoportházirendbe úgy tudunk bejutni, ha beírjuk a futtatásba, hogy gpedit.msc. Na most ezt én beírom a Windows 10 Home-omba.
Futtatás árvezint gpedit.msc. Pedit.msc párvezén panel, a Windows nem találja az én pedit.msc fájlt. Ellenőrizze.
Ez így nem működik. Úgyhogy futtassuk most ezt a gpedit enabler, gpedit engedélyező nevezetű bat fájlt, amit letöltöttünk az iTextX-ről.
Petitenobler.at 15/15.
Először is nyissuk meg a tulajdonságait Altenterrel.
Petitenobler.at tulajdonságok.
És abból válasszuk.
Speciál tiltás feloldása jelölő nézet nincs bejelölve. Alter.
A tiltás feloldása nézetet. Jelöljük be szóközzel. És okézzük le. Következő lépésként erre a gpeditenabler.bat fájra menügombot vagy Shift F10 billentyű kombinációt nyomva csaljuk elő a helyi menüt, avagy környezetmenüt.
Környezetmenü.
És válasszuk lenyíllal a futtatás rendszer gazdaként
lehetőséget. Megnyitás szerkesztése, nyomtatás futtatás rendszer gazdaként a...
Nyomjunk Entert.
Asztal lista, felhasználói fiókok felügyelete.
Nyomjunk Alt-I-t, hogy hozzáférjen.
Asztal lista, C. Windows System 32 CMD.exe parancsor üres. Deployment image service in band management tool version 10.0.16.299.15 image version 10.0.16.299.371 process in end of end.
Folyamat elvileg dolgozik.
26 egyenlő 100.0% 26 egyenlő. Te operation completed success fully. Press on kate opszontigle pont pont pont.
Na, kedves hallgatók, azért nálunk egy jó 3 percig itt számokat mondogatott, addig kell várni, még az nem lesz kint a képernyőn, hogy operation completed successful, press any key to continue. Úgy de szép angolos volt, tehát nyomjunk egy gombot a folytatáshoz, nyomjunk például tabot, és ha jók vagyunk, akkor az egész ablak eltűnik, és visszajön az a mappa, vagy akár az asztal mondjuk, ahonnan ezt a bat-fájlt futtattuk. Ezután kell egy újraindítás.
A Windows leállítás, újraindítás, asztal lista, peditenobler.bi.
Megvolt az újraindítás, kérem szépen, és most beírom a futtatásba ismét, amit néhány perc ezelőtt is beírtam.
G-P-E-T-I-T peditpo-M-S-C. Asztal lista, ez a gép 2/16. Helyi csoport házi rend szerkesztő. Fanizet, nulla szint házi rend. Helyi számítógép nyitva 1/1.
És míg a batfájl futtatása előtt hibaüzenetet kaptunk, most megjelent a helyi csoport házi rend szerkesztő. Maradjunk is a fanézetben, és keressük meg a következőket.
Első szint számítógép konfigurációja nyitva 1/2. Második szint szoftver beállítások zárva 1/3. A Windows beállításai zárva 2/3. A Windows beállításai zárva 2/3 második szint. Felügyeleti sablonok zárva 3/3 második szint.
Itt a felügyeleti sablonokat nyissuk ki.
Nyitva 8
jobbra nyíllal. És menjünk lefele.
Harmadik szint hálózat zárva 1/1. Kiszolgáló 2/8. Nyomtatók 3. Rendszer zárva 4/1. Start menü és tált. Vezérlőpult zárva. Windows összetevők zárva 7/8.
Menjünk a Windows összetevőkig.
Windows összetevők zárva 7/8.
Ezt is nyissuk ki.
Harmadik szint nyitva 8. Negyedik szint a fájl előzmények. A Windows 10. Upstreamer X tele. Adatgyűjtés és elő. Alkalmazás futási környezete 5/84 negyedik szint. Dupla V. Windows update zárva 84/84 negyedik szint.
Hát itt a Windows update a legutolsó elem ebben a nagy kinyitott fanézetben. Nem baj, megvan a Windows Update, nyissuk ki ezt is.
Nyitva, 1/5. Szint vállalati Windows update 1/1.
És a vállalati Windows Update-re fókuszáljunk rá, majd a tab billentyűvel menjünk át a
lista,
lista nézetre.
Minőség, előzetes bildek és funkció frissítések fogadási idejének megadása, állapot, nem konfigurált, megjegyzés, nem 1/3.
Pontosan ez kell nekünk, tehát Windows Update-et kinyitottuk, azonből megvolt a vállalati Windows Update. Ha ráfókuszáltunk kurzorra és nyomtunk egy tabot, és ez az első beállítás, mutatom még egyszer.
Előzetes bildek és funkció frissítések fogadási idejének megadása.
Ez az. Nyomjunk itt egy Entert.
Előzetes bildek és funkció frissítések fogadási idejének megadása. Következő beállítás gomb Alt-K.
Nyomjunk tabot.
Nincs konfigurálva választó gomb bejelölve Alt-N. Engedélyezve választó gomb bejelölve Alt-D.
Itt az engedélyezve választó gombot kell megadni. Ez megtévesztő lehet. Tehát nem a frissítést engedélyezzük, hanem pont azt, hogy a beállításokat mi magunk adhassuk meg. Megvan az engedélyezve választógomb.
Megjegyzés szerkesztő, szerkesztőmező csak olvasható tömbsoros. Legalább Windows Server vagy Windows 10 ki. A fogadni kívánt frissítések Windows készültségi szintjének kiválasztása. Kombinált listamező előzetes build. Gyors zárva.
Nyomtunk tabot egészen ideig a kombinált listamezőig.
Előzetes build. Lassú. Kiadás előzetese. Fél éves csatorna célzott. Fél éves csatorna.
És itt van a fél éves csatorna a kombinált listában lenyillal, ezt kereste meg Máté is, csak Windows 10 Pro-val egy kicsit egyszerűbben. De megvan itt is, itt a fél éves csatorna, jelöltük, nyomjunk tabot.
Kiadása után ennyi nappal történjen az előzetes build, vagy a funkció frissítés fogadása. Kombinált listamező, szerkesztőmező, nulla.
Mehetünk nyillal is, de beírhatjuk a 365-öt.
365.
És tovább nem lehet menni, tehát
364.
Lefelé még igen.
365.
De 365-nél nincs tovább, nem lehet tovább halasztani, viszont azt kell mondjam, hogy meg is vagyunk. Ez már csak.
Lehokézzük,
és készen vagyunk. Kedves hallgatók, bonyolult, tényleg nem egyszerű, de egész nyugodtan meg lehet hallgatni a gépházat akár többször is. illetve az egyéb leírásokat is lehet használni, és ilyen úton módon Windows 10 Home alatt is elhalasztható egy évvel a frissítés. Köszönjük az információkat a Hegevakos Technológia egyik szerzőjének, Hegedűs Gábornak.
Köszönjük szépen, hallgassák akár vissza többször is ezt a részt, tekerjék vissza, és ahogy említve volt, a Home felhasználóknak a BAT-fájl megtalálható lesz a műsorunk letöltésénél. Most pedig megyünk tovább tervezett témáinkkal. Nézzük akkor a hozzászólásokat.
Kedves hallgatók, írt nekünk például Zoltán. Tehát nem például Zoltánnak hívják, csak...
Én nem is írtam.
Nem is rólad van szó.
Nem csak Bojtor Zoltán létezik.
Most már nagyon levegyük az aljára, úgyhogy mondjad.
Zoltán írt nekünk, az NVDA-s adásunkat méltatta. Azt mondta, hogy sokat tanult belőle, köszönjük szépen, és örülünk, hogy hallgatsz minket. És azt is írta, egyébként több hallgatóval egyetemben, hogy az NVDA kurzoraira is kíváncsi, mert talán pont az rendelkezik a leginkább eltérő kezelési módozattal, mint mondjuk más Windowsos képernyősök, akár a JAWS. Tehát amíg a szabványos kurzorozgatás, amikor nyilakkal mászkálunk és webböngészünk, az nagyjából ugyanolyan, mint más képernyőolvasónál, a képernyő kurzoros áttekintése más, és szeretne erről némi képet kapni. Kaptunk levelet Krisztától is, aki szintén méltatta legutóbbi adásunkat, és kérem szépen kaptunk helyesbítést és kritikákat is, nagyon szépen köszönjük. Következőről van szó. A múlt heti adás végén beszéltünk az iPhone SE 2 esedékes megjelenéséről, és azt mondtuk a műsorban, hogy nem lesz rajta jack csatlakozó. Azt kaptuk meg levélben, hogy ez még nem a végleges specifikáció, tehát ezek még csak ilyen innen-onnan szerzett információk a sajtó részéről, azaz az Apple nem erősítette még meg, hogy nem lesz rajta jack, így az is elképzelhető, hogy igen, azt mondta Krista, hogy ezt azért érdemes leszögezni. Tehát valóban...
Amit mondtuk, az végül csak félig lehet igaz, mert vagy lesz rajta, vagy nem lesz rajta. Mi azt mondtuk, nem lesz rajta, de lehet, hogy lesz.
Ez de ha nem lesz rajta, akkor is adnak átalakítót.
Ezt is írta, igen, Krista, hogy ezt viszont elfelejtettük megemlíteni, hogy létezik jack átalakító. Ez teljesen igaz, tehát egy ilyen átalakító kábellel lehetséges jackes fülest kötni a készülékre. Ilyenkor mondjuk nem lehet powerbankról tölteni, meg egyéb módon se lehet tölteni, de hát ez nem is feltétlenül muszáj. Tehát való igaz, hogy ilyen módon átalakítóval lehetséges.
Igen, mert a töltőbe dugjuk bele az átalakítót, és ami szabadon marad, az a jack, tehát oda dughatunk egy vezetékes fülhallgatót, fejhallgatót, tehát a töltő portját ezzel le is foglaltuk.
Igen, de hát ettől függetlenül a módszer működik. Tehát igen, még az is elképzelhető, hogy lesz rajta jack, mármint az SE2-n, az Apple még nem nyilatkozott, ezek csak ilyen összeszedett információ morzsák, amik lehet, hogy hamisnak bizonyulnak. Köszönjük szépen, hogy felhívta erre figyelmünket Krista. Arra is felhívta a figyelmünket, hogy az iPhone SE készülékben nem az iPhone 6 hardvere dolgozik, hanem a 6S hardvere dolgozik.
Így igaz, ezt viszont én rontottam el, és ráadásul vendégünk Velegi Dorottya jól is mondta, hogy 6S, csak én ott gondoskodtam arról, hogy az 6 legyen, mert úgy tudtam, hogy 6, úgyhogy innen is elnézést kérek tőle és a hallgatóktól.
Viszont nagyon örülünk, hogy ilyen figyelmesen hallgat abszolút minket Krista.
Még egyet hibáztunk, azt találgattuk, hogy a 7-essel vagy a 6-essel egyszerre jelente meg az SE annó.
Egyikkel,
hát egyikkel sem, ugyanis ez tavasszal jött ki, 2016 tavaszán, még emlékszem is rá, amikor már fél éve kint volt a 6S, és a következő őszön, tehát fél év múlva jött a 7S iPhone, úgyhogy ezt elszúrtuk, a kettő között jött ki az SE.
Érdekes dolog ez, mert az SE már nevéből is adódik, hogy Special Edition, és ezért még a megjelenésében is speciális időpontot követett az Apple, mert általában ősszel szokták bemutatni az új iPhone készülékeket, az SE nem így volt.
Na, reméljük, hát hogy jön az SE 2, és az is most jön tavasszal, és majd akkor meglátjuk, hogy mi lesz rajta, mi nem lesz rajta, mit kap meg. Elvileg az még áll, hogy a 7-es iPhone hardverét, processzorát fogja megkapni. Én ennek változatlanul nem annyira örülök, viszont bízom abban, hogy ez azt jelenti, hogy árban nem lesz túl magas.
Hát azt talán kijelenthető, hogy ha minden igaz, akkor az SE 2 is az Apple legolcsóbb iPhone-ja lesz. Meglátjuk, hogy ez mit fog jelenteni számokban.
Bízom benne. És akkor most jöhet az NVIDIA?
Ezen gondolkodom én is, hogy akár neki is vághatunk.
Köszönjük szépen a visszajelzéseket, és elnézést kérünk, hogy esetleg félre vezettünk valakit.
Továbbra is várjuk egyébként a visszajelzéseket, legyenek azok bármilyen hangvételűek.
Mi sem vagyunk tévedhetetlenek egyébként. Hát jó, mondjuk közel állunk hozzá, de még éppen nem.
Igen, a múlteti adásban álltunk hozzá a legközelebb. Mindenhetően köszönjük. Amit viszont most mutatunk, ezek bízunk benne, hogy hasznos információk lesznek, úgyhogy még egy picit, ha úgy tetszik, ez a kettő és feledik NVDA-s rész lesz, mert ez már tényleg csak kurzorokkal fog foglalkozni. Zoltán azt kérdezte tőlünk, egyébként nagyon jó volt a kérdése, hogy hogyan lehet például NVDA-val megnézni egy mappa, vagy egy meghajtó, vagy akár egy file tulajdonságait, amit ugye Alt-Enter billentyű kombinációval lehet megjeleníteni, és való igaz, létezik az NVDA gomb B billentyű kombináció, ami az egész ablak tartalmát felolvassa, tehát ez mégse kényelmes dolog. És pontosan ilyen esetekben, meg még számtalan másik esetben is jönnek jól az NVIDIA különböző áttekintő kurzorai. És teljesen jó ez a példa, amit Zoltán vetett fel. Ezen keresztül fogjuk bemutatni, hogy miként működik az NVIDIA-s képernyő áttekintés. Jaws-nál például erre a Jaws kurzor használatos. NVIDIA-nál egy picit más metódus alapján működik ez a képernyős keresgetés, de azon leszünk, hogy ez most érthető legyen, és minden kedves hallgató a saját használat tudja fordítani ezeket az infókat. Már is itt van a mi jó öreg gépházas, meg frikockás tesztgépünk, és egy NVIDIA is rajta van.
Ahogy mi ezt a múltkor ugye fel is telepítettük, minden bővítményével és beállításával.
Itt is van a...
Ha ez a gép 2 per
ez 14. A gép.
Ez a gép ablak, elemek nézete, 3D objektumok nincs kijelölve, sor 1, oszlop, asztal, sor 2, doku, képek, sor 4, letöltések, videó, zene, sor 7, helyi lemez, C, DVD, helyi lemez, C, sor 8, oszlop 1, 8,
helyi lemez, C, ez lesz most a meghajtónk, aminek a tulajdonságait ki is nyitjuk Alt-Enterrel.
Ok. Általános tulajdonságlap típus. Helyi lemez file rendszer.
És ilyenkor felolvassa ugyan, de ezt mindig meg kell várni. Tehát ha teszem azt, mi kíváncsiak vagyunk a meghajtó szabad területére, vagy akár arra, hogy hány gigabájt foglalt a meghajtón, akkor ne kelljen már végighallgatnunk az egészet, mert rettentően időpocsékoló dolog ez. Úgyhogy itt már akár igénybe is vehetjük az NVIDIA kurzorait.
Kétféle kurzor is rendelkezésünkre áll. Az egyik az a navigátor kurzor, a másik pedig az áttekintő kurzor.
Mi a különbség a kettő között?
A navigátor kurzorral alapvetően a képernyő különböző objektumai között mozoghatunk.
Tehát ilyenek, hogy gombok, meg szerkesztőmezők, meg ilyenek?
Igen, tehát akár gombok, szerkesztőmezők, csúszkák, eszköztárak között mozoghatunk. Picit eltérően működik ez, mint a Jaws esetében, ugyanis itt egyfajta hierarchia szerint kerülnek az objektumok kilistázásra, tehát ha például ránavigálunk egy listára, akkor a listaelemek elolvasásához a gyermekelemre, a listának a gyermekelemére kell lépnünk, ahhoz, hogy elolvashassuk a listának a tartalmát.
Tehát gyermekelem, tehát ha mondjuk, én most itt vagyok, a meghajtó tulajdonságainál. Kezdjük talán akkor a navigátor kurzorral. Asztali billentyűzet kiosztás esetén a navigátor kurzor mozgatásához az NVIDIA gomb numerikus 4-et, illetve NVIDIA gomb numerikus 6-ot tudjuk használni.
Igen, ezzel az előző, illetve a következő elemre léphetünk.
Aha, tehát numerikus 4 az NVIDIA gombbal hátrafele megy, NVIDIA numerikus 6 pedig előre. Nézzük, mi van akkor, ha én most elkezdem ezt nyomkodni. Itt vagyunk egyébként a meghajtó tulajdonságainál.
Ábra. Címke üres. Ábra. Nincs előző elem.
Egy ábrát mutat.
Címke üres.
Megyek NVIDIA gomb numerikus 6-tal előre.
Ábra. Típus. Helyi lemez. File rendszer. NTFS. NTFS ábra. Foglalt terület. 28.272.495.360 byte. 26,7 gigabyte.
Tehát el tudtam navigálni, most nyilván lassan mentem, hogy lehessen követni, de ezt nem muszáj mind végighallgatni. Ha tudjuk, hogy mit keresünk és oda tartunk célirányosan, akkor nyilván ennél sokkal gyorsabb nyomkodással el tudunk érni odáig, amit kerestünk. És akkor itt van például a foglalt terület, de itt van
szabad, 121 gigabyte.
Szabad terület is, még 121 gigánk van. Ez tehát navigátor kurzor. Ez működik máshol is.
Asztal, ez a gép.
Tehát én elkezdtem az asztalon is nyomkodni. Egyebet nem csinál, mint az asztali elemek között lépked, mert ahogy Máté is említette, ez a képernyő különböző objektumai között tud váltogatni és ezeken lépkedni. A navigátor kurzor nagyon sok esetben hasznos. Egyébként szalam ne feledjem, akkor még egyszer asztali billentyűzet kiosztás esetén NVIDIA gomb numerikus 4 hátrafele, NVIDIA numerikus 6 pedig előre megy, laptop kiosztás esetén pedig
NVIDIA shift balra nyíl megy hátrafele, tehát az olvassa az előző elemet, az NVIDIA shift jobbra nyíl pedig a következő elemet.
Ezt én mindig keverem, igen, köszönöm szépen. Nem tudtam volna ezt így, de ez jó is, mert áttekinthető. Ez tehát a navigátor kurzor. Próbálkozhatunk a használatával minden olyan esetben, amikor valami nem kerül felolvasásra, és hiányzik valami info. Lehet, hogy ezzel a kurzorral megtaláljuk ezt a hiányzó láncszemet. De van nekünk egy másik kurzorunk is, ezt úgy hívják, hogy áttekintő kurzor. Ez mi?
Az áttekintő kurzorral egy adott elem szövegét, vagy akár a teljes képernyő tartalmát fel tudjuk olvastatni. Asztali billentyűzetkiosztás esetén ezt is a numerikus billentyűzetről tudjuk vezérelni. A numerikus 7-es billentyű az előző sorra mozgatja az áttekintő kurzort, a numerikus 9-es az a következő sorra, a 4-es az előző szóra, a 6-os az a következő szóra, az 1-es és a 3-as az pedig az előző, illetve a következő karaktert.
Tehát betűz. Ugye itt nem nyomunk hozzá akkor NVIDIA gombot, tehát ez a különbség. Az áttekintő kurzor asztali billentyűzet kiosztásos használatánál nem használunk insertet, meg semmilyen NVIDIA gombot, itt csak
ez
a
így van.
Numerikus számot.
A laptop kiosztásnál pedig már használunk NVIDIA gombot.
Laptop kiosztásnál shiftet nem használunk, ha jól látom, nem?
Így van. Ott az NVIDIA fölfelé nyíl nyíllal válthatunk az előző sorra, az NVIDIA lenyíllal pedig a következő sorra.
Illetve jobbra-balra nyíllal betűnként, itt a shiftet nem kell lenyomni.
Mert ha shiftet nyomunk, az már navigátor kurzor. Na de akkor mire jó ez? Azt beszéltük, hogy a navigátor kurzor a képernyő különböző objektumai lépked. Az áttekintő kurzor, jól sejtem, hogy ennél bővebb tud lenni. Tehát, hogyha olyan képernyőre érkezünk, vagy olyan ablakot nyitunk meg, ahol nincsenek mondjuk szabványos gombok, vagy ilyen vezérlő elemek, akkor jöhet jól az áttekintő kurzor, ami tulajdonképpen le tudja tapogatni az egész képernyő tartalmát elemektől függetlenül. Jól értem?
Ez így van, ez teljesen jól érted, például parancsorban is nagyon hasznos ez az áttekintő kurzor.
Hát ott fogjuk kipróbálni.
És egyébként különböző áttekintő módok is rendelkezésünkre állnak, hogy alapból az elemáttekintési mód van aktiválva, ez annyit tesz, hogy csak az aktuális objektumot tudjuk felolvasni, tehát ha mondjuk én kim vagyok az asztalon, és az ez a gép ikonon állok, akkor hiába nyomom a 7-est meg a 9-est, csak annyit fog olvasni az NVIDIA, hogy ez a gép.
Mert az ez a gép szöveg lesz a
gép 2/10.
Az NVIDIA áttekintő kurzorának a fókuszában, tehát nyomkodom a 9-est.
Ez a gép.
Meg a 7-es, de hát ez egy soros szöveg, viszont le tudnám betűztetni. A numerikus 4-es és a 6-os páros szavanként megy, előre, illetve hátra.
Ez a gép.
És az 1-es meg a 3-as. Az pedig karakterenként. És akkor itt van ez a következő elemre váltás, vagy szülő elemre váltás?
Igen, ezt az Atari billentyűt kiosztás esetén az NVIDIA 8 billentyű kombinációval tudjuk megtenni, viszont van ennél egy sokkal kézenfekvőbb megoldás is arra, hogy felolvassuk a képernyő tartalmát. Ez pedig a képernyő áttekintő mód, ugyanis az áttekintő kurzornak különféle áttekintő módjai vannak, amik között Atari billentyűzet kiosztás esetén az insert 7-es, illetve az insert 1-es, numerikus 1-es és numerikus 7-es.
Most nyomtam egy insert 7-et, azt mondta, hogy képernyő áttekintés.
És laptopnál egyébként a billentyű parancsok?
Laptopnál NVIDIA Page Up és Page Down billentyű kell lehet.
Átkapcsoltam képernyő áttekintésre.
Ez a gép. Üres. Hálózat.
És látom a...
Hallja. Hálózat. Üres. Üres.
Hanem itt a többi is. Tehát a 7-essel és a 9-essel, amivel ugye a áttekintő kurzort soronként vihetem, most látom az egész képernyő tartalmát, ami esetben persze az asztal.
Ez a korábbi sík áttekintés funkcióját hivatott átvenni, vagy helyettesíteni. Ez gyakorlatilag hasonlóképpen működik, mint a JAWS kurzor. Tehát, hogyha most visszanavigálsz a fájlkezelőre, mondjuk a címekhajtó tulajdonságaihoz, akkor így is fel tudod olvastatni például a rendelkezésre álló szabad területet.
Ez a gép ablak, elemek nézete, element C.
És ilyenkor már nem kell újra átváltani, mert
azon marad.
Mert az NVIDIA a következő újraállításáig megmarad, ha beállított.
Megosztás, biztonság, előző verziók, kvóta.
Itt vannak a fülek.
Általános. Eszközök, hardware. Üres. Típus. Helyileme, fájlrendszer. NTF foglalt terület. 28 milliárd 600 szabad terület. Kapacitás. Lemezkarbantartó. C. Megható.
Ez viszont egészen hasonlít, ha én jól értem és érzem, és hallom, a JAWS kurzorhoz.
Ez lényegében, igen, ez annak a...
Na most akkor adódik a kérdés, hogy hogyan kattintunk.
Nagyon jó a kérdés, mert ugye a kurzorokat legtöbbször arra használjuk, hogy valami olyan elemet találjunk meg és aktiváljunk, ami elemet nem sikerül tabbal, shift-tabbal és nyilakkal megkeresnünk, mert nem kerül fókuszba. Mondjuk szeretnék rákattintani a lemez karbantartóra. Képernyő áttekintő módban megkeresem. Most asztali a kiosztás, numerikus 7-essel és 9-essel a sorok között megyek, 7-essel fölfele, 9-essel le. Ezt laptop kiosztásnál ugyebár NVIDIA gomb föl lenyillal tudnám, ugye?
Így van.
Lemezkarbantartó, üres, kapacita, üres, lemezkarbantartó, E-M-E-Z-K-A.
Tehát itt vagyok, a lemezkarbantartó gombon. Itt viszont némi különbség adódik a JAWS kurzorhoz képest. A JAWS kurzor ilyenkor már az egeret oda vitte, lévén a JAWS kurzor magával veszi az egér kurzort is. NVIDIA-nál ez nem egészen van így, itt egy billentyű kombinációval többet kell nyomnunk, de nem olyan vészes a dolog. Asztali kiosztás esetén JAWS-nál is és NVIDIA-nál is a bal egér kattintás a numerikus per, a jobb pedig a numerikus csillag, tehát mellette. Ez így van tehát NVIDIA-nál is, de mielőtt kattintanánk, oda kell helyeznünk az egérkurzort, ehhez pedig le kell nyomnunk az NVIDIA gomb, tehát általában azt a kiosztásnál az insert bal egérgombot, tehát az insert numerikus pert.
Lemezkarbantartó.
Oda is vitte a kurzort, és ezután már csak kattintanunk kell egyet, szintén a numerikus perrel, de most már insert nélkül.
Bal egérkattintás, lemezkarbantartó, párbeszéd, panel számos.
Nem baj, kattintottunk közben. Protestálnék, érdekelne a laptop kiosztás is.
Laptop billentyűzet kiosztás használata esetén a Capstroke Shift M billentyű, tehát Mária billentyű parancsra tudjuk az áttekintő kurzorhoz helyezni az egérkurzort.
És kattintani?
Kattintani pedig a Capstroke plusz hosszú ő billentyű lenyomásával tudunk.
Ugye az a balegérgomb, és a jobb az meg a Capstroke hosszú U?
Így van, Capstroke plusz hosszú U.
Kedves hallgatók, nem állítjuk, hogy elsőre ez annyira egyszerű. Most egy rövid kis összegzés. A navigátor kurzor arra jó, hogy a képernyőn meglévő szabványos vezérlőelemeken tudjunk lépkedni, tehát gombok, szerkesztőmezők, listák, stb. Ez nagyon sokszor elegendő. Ha mégsem, akkor használhatjuk például az áttekintő kurzornak a képernyő áttekintés módját, ami nagyon-nagyon hasonlít például a Jaws kurzorhoz, és az itt említett parancsokkal tudunk mozogni soronként, szavanként és betűnként, és tudunk egérrel kattintani is, amint az egér kurzort a minket érdeklő elemek fölé helyeztük.
Egyszerűbb a használata ennek a áttekintő kurzornak talán, mint a navigátor kurzori.
Igen, mint akkor látjuk az egész képernyőt. Be lehet jönni, picit bonyolult, de most már laptop kiosztás is rendkívül logikus. Régebben nem volt annyira jó. Újra is tervezték az egész laptop kiosztást az NVIDIA fejlesztői. Az asztal is sem rossz, ott a numerikus gombokkal kell szórakozni. Egyébként, ha valaki nem biztos a dolgában, nyugodtan nyomkodja végig, de előtte kapcsolja be az NVIDIA billentyűzet súgóját. Az NVIDIA gomb 1-es számmal, ezúttal nem a numerikus 1-esről van szó, hanem a rendesről.
Bevitel súgó bekapcsolva.
És akkor nyomok például egy numerikus 7-et.
Numerikus 7, az áttekintő kurzor a navigátor kurzornál lévő elem előző sorához helyezi.
És minden parancsról leírást kapunk.
NVIDIA plusz numerikus 7, a következő áttekintő módra vált például elem, dokumentum vagy képernyő, az áttekintő kurzort pedig a navigátor kurzorhoz helyezi.
Tehát itt a képernyő áttekintéssel foglalkozunk behatóbban, mert az a leghasznosabb. Gyakorolni kell egy picit, főként a billentyű kombinációkat, de például, hogyha mi szeretné a képernyő tartalmát megnézni egy ablakban, akkor váltsunk NVIDIA gomb numerikus 7-essel vagy 1-essel, amelyikről éppen kell képernyő áttekintő módra, és akkor numerikus 7-essel és 9-essel soronként mehetünk, numerikus 4-essel 6-ossal szavanként, numerikus 1-essel 3-ossal pedig karakterenként. Laptopnál pedig először is szintén váltsunk képernyő áttekintésre, Caps Lock Page Up-val vagy Page Down-nal, és ekkor Caps Lock föllenyíllal soronként, a Caps Lock balra-jobbra nyíllal karakterenként, és szavanként egyébként laptop kiosztásnál a Ctrl Caps Lock jobbra-balrával lehet lépkedni. A navigátor kurzor billentyű parancsai pedig a következők. Asztali kiosztásnál az előző elemre lépés az insert numerikus 4-es, következőre az insert numerikus 6-os. Laptop kiosztás esetén pedig Caps Lock Shift balra-jobbra nyíl az előző, illetve következő elemen lépked. Érdekes, hogy nem beszéltünk arról, hogy van a navigátor kurzornak ez a parancsa, hogy a szülőelemre, illetve gyermekelemre lép. Azért nem mentük ebbe bele annyira, mert ehelyett már inkább érdemes a képernyő áttekintést használni, amit viszont bemutattunk.
Talán annyit érdemes tudni erről a szülő meg gyermekkellemes történetről, hogy az objektum navigáció úgy épül fel, hogy a legfelső elem az mindig az asztal, tehát az asztalról följebb már nem tudunk lépni, tehát az a legfelső elem, és az asztalnak vannak gyermekelemei.
A gyermekelemek azok, amelyek az asztalról nyitott ablakok, tehát programok, Windows intéző vagy bármi egyéb, és ha abban is nyitunk valami ablakot, akkor az annak a gyermekeleme lesz.
Tehát egy különböző szinteken mozog.
Jó. És alulról haladunk felfelé, egészen az asztalig. Tessék próbálgatni, bele lehet jönni nagyon könnyen. Csak a billentyű kombókat kell memorizálni, az picit bonyolultabb, mint Jaws-nál, de utána már jó.
Folytatjuk műsorunkat a következő témával.
Itt a sok billentyű parancs után most lazítunk, vagy mégsem.
Az a téma szerintem ez, amiről beszélgetni jó, művelni csak a végén, hogyha sikeres a dolog. Arra gondoltunk, hogy egy picit beszélgetünk a Wi-Fi-ről, a Wi-Fi építésről, kinek milyen tapasztalatai voltak vele, hogyan lehet esetleg az elégtelen hatótávolságú Wi-Fit növelni, mik erre a jó, illetve kevésbé jó lehetőségek, mert hogy akad ilyen is és olyan is.
Igen, mert mindig az a baj, hogy kicsi a wifi, mert a kertem hátsó részén már nem tudok wifizni kapálás közben. A városban meg a metró megállóban már nem ér le az otthoni wifi.
Egyszer hatótáv növelésre van szükség. Ugye a wifit általában a legáltalánosabb esetben otthoni körülmények között egy router biztosítja, amit rákötünk a szolgáltatónk által biztosított kábellel a hálózatra, a netre. Persze most már azt is el kell mondani, hogy vannak olyan routerek, amelyeket tulajdonképpen a szolgáltatótól kapunk, és azok egyszerre töltik be a modem és a router szerepét. A router ugye útválasztót jelent, már mennyire ezt magyarra lehet fordítani, útválasztó azaz biztosítja a háztartásban felelhető eszközök részére a hálózatot, tehát az internetet. Wi-Fin és kábelen is. Nyilván okostelefonokat, tableteket inkább Wi-Fin, mondjuk asztali gépet esetleg gyakrabban kábelen, mert az nem túl sokat van mozgatva. Ez alapfelállás. Képzeljétek el nekem, teljesen véletlenül egy fölöslegessé vált router megkabarintása után már 2005-ben is volt wifim, mégpedig nyílt wifim, én ezt hozzá nem nyúltam 2007-ig, tehát 2 évig itt egy teljesen nyílt, titkosítatlan wifi működött én nálam, úgyhogy én azt nem is használtam és nem is tudtam róla.
Én meg most éppen egy szolgáltatói wifi routert használok, modem router 1-ben, mert hogy tönkrement a routerem 2 év után, úgyhogy most a szolgáltatóit használom, és mindenki mondta, hogy hú, ez milyen rossz, meg kicsi a hatótávolsága, sőt, még maga a szolgáltató is azt mondta, hogy ez nem túl sok mindenre lesz jó. Ehhez képest meglepődtem, mert nagyobb a hatótávolsága, mint az én routeremé volt eredetileg. Egész jól bejött a dolog.
Az vázdi, nem mindig van ez így. És milyen a felülete?
Jó helyen is van, de beszélünk erről. A felületét még nem próbáltam ki. Szolgáltatói modem routereknél arra kell figyelni, hogy az alján vannak a különböző jelszavak és belépési kódok. Ebben még nem mélyültem el, de amire kell, a wifi részét el tudtam indítani.
Tehát jelszavas azért meg minden.
Mm-hmm. Igen.
Kedves hallgatók, kénytelenek leszünk egy picit termék megjeleníteni, mert jogosan merülhet fel a kérdés, hogy a routerek közül melyek az akadálymentesen használható routerek. Ugye a routerek beállításához általában számítógéppel, vagy hát most már a telefonon is lehet, fel kell mennünk a router beállítási felületére olyan módon, hogy hozzákötjük a gépet a router hálózatához, beírjuk a router IP címét, és a alap nevet és jelszót, amelyet a routeren és a dobozán is feltüntetnek, vagy akár neten is a kézikönyvben megvan. De nem mindegy, hogy milyen felületre jutunk. Láttam én már olyan routereket, hogy tele volt címkézetlen hivatkozásokkal, ábrákkal.
Az igen, egész olyan, mint el, hogy elvileg ez egy weboldal. Igen. Igen. Egy webes felület, na most, hogy ez mennyire könnyen kezelhető, és mennyire nem, márkánként, típusonként is eltérhet.
Amit pedig mondtam, hogy termék megjelenítés, semmiféle kapcsolatban nem vagyunk a márkával, se a képviseletével, se semmivel. De mi azt tapasztaltuk, és talán azt mondhatom, hogy általánosan hármunk véleménye megegyezik ebben, hogy többek között nyilván sok routermárka van, és nyilván nagyon sokat lehet akadálymentesen használni, de mi arra szavazunk, hogy az árban is egészen hozzáférhető, viszonylag sokat tudó és akadálymentesen konfigurálható routerek csapatából a TP-Link márkájút emelnénk ki. Igaz ugyan, hogy a beállítási felülete sajnos angol nyelvű. Vannak most már magyarul tudó routerek, nem szabad elfelejteni. Viszont maguk a hivatkozások és a beállítási felület elemei lényegében igen-igen akadálymentesek. És nagyon logikus sémára épülnek. Aki látott egy TP-Link routert, az egy nagy valószínűséggel egy másik TP-Link modellen is hamar el fog tudni igazodni. Persze rengeteg márka van, nyilván vannak még jól kezelhetők, mi most mondtunk egyet.
Igen, és a TP-Linknek is azért sok modellje van, de a legújabb típusokra, főleg az új AC és wifi-t használó routerekre már nem feltétlen mondható ez a jó akadálymentes felület. Volt szerencsém össze kipróbálni egy TP-Link AC-s routert, talán egy AC1900-as, az a lényeg, hogy ez a wifi szabványt jelenti az AC, tehát ez már egy gyorsabb átviteli sebességre képes, mint a hagyományos NS routerek, és bizony ennek már nem a régi jól megszokott felülete volt, hanem egy eléggé vizuális megjelenése volt, tehát az egérkurzort mindig az aktuális menüpont fölé kellett helyezni, és akkor nyílt meg az alamenü.
Viszont a kedves hallgatók látják, hogy még egy márkán belül is vannak, ahogy mondtuk, különböző típusok, különböző felületekkel.
A TP-Linknek van egy igen hasznos szolgáltatása. A TP-Link weboldalán elérhető egy TP-Link szimulátor vagy emulátor nevű aloldal, ahol a legtöbb forgalmazott routernek megtekinthetjük a webes felületét.
Megvásárlás előtt a TP-Link oldalán meg tudom nézni, hogy hogy néz majd ki a routerem felülete?
Pontosan. Ki tudod választani a típusválasztóból, hogy mi az a típus, amit kinéztél magadnak, és utána megtekintheted a webes felületét. Nyilván ez egy virtuális kezelőfelület, de minden menüpont, minden beállítási lehetőség ugyanúgy állítható, mint a rendes routerem.
Azta! Hát akkor nem kell útira menni, ki kell nézni a honlapon, és beállítgatni a számunkra fontos cuccokat. Először virtuálisan a TP-Link segítségével a weboldalon, és akkor menni fog a router beállításra is. Ez nagyon jó.
Így van, ez tényleg nagyon hasznos.
Adódik a kérdés, hogy mi van akkor, ha a hatótáv nem elégséges számunkra.
Mielőtt erre kitérnénk, azért azt mindenképpen mondjuk el, hogy a wifi router elhelyezése nagyon fontos. Azt mindenki gondolja végig, hogyha van mondjuk egy 3 helyiségből álló épület, egy középen, egy jobbra és egy balra, akkor nem mondjuk a jobb oldali helyiségbe tegyük a wifi-t, mert a baloldaliban már nem biztos, hogy jó lesz a jel. A középsőben még lehet, sőt biztos, de a baloldali helyiségben már nem biztos, hogy olyan jó lesz a jel. Tehát törekedjünk arra, hogy a középső helyiségben legyen, hogy egyaránt tudja szórni a jelet jobbra és balra is. Ne egy irányba legyen magasabb 10 métert besugároznia, hanem mindkét irányba 5-5 métert. És akkor könnyebben kapunk jelet, és ahogy Robi mondja, igen, legyen magasan. Erre is törekedjünk. Az antennát, ha egy antennás, akkor egyenesen fölfelé állítsuk, ha két antennás, akkor pedig átlósan fölfelé, tehát a két irányba, jobbra és balra átlósan fölfelé.
Szintén és a három antennás?
Fölfelé, kicsit, akkor szintén a két szélsőt átlósan jobbra és balra, a középsőt pedig felfelé.
Meg fölfele. Uh-huh. Az is fontos lehet, hogy ahol sok a wifi lakótelepen, vagy bárhol, most már tényleg nagyon sok helyen piszok sok a wifi, rendelkezésre áll több wifi csatorna is. 12, 3?
13. Egész pontosan.
13, ha úgy tetszik, frekvencia. A legtöbb router most már autó módra van állítva, azaz el tudja dönteni, hogy melyik csatorna a legtelítetlenebb, tehát melyik az a csatorna, ahol nem lép fel úgynevezett interferencia, amikor ütköznek a wifi házadok egymással, rontva ezzel a minőséget.
Mert ez... Jó estét kívánok, interferenc vagyok.
Én meg interferencia. Jó, ezt talán mégsem. Persze, belővetjük manuálisan is a csatornát, tehát kiválasztunk egyet kézzel, ez is működhet, ha mondjuk autó módban valamiért mégse az igazi.
Tehát figyeli a többi wifi-t, hol adnak, és akkor megpróbál egy olyan csatornán átállni, ahol senki vagy minél kevesebb.
Ahol minél kevesebb van, avagy senki, nyilván az a legjobb. Uh-huh. Ezt tudja intézni. Csak néha szokott abból baj lenni, hogyha magától csinálja. Talán régebben voltak ezzel bajok, most már egész jól kezelik az eszközök ezt, de hogy elő-elő fordul, hogy instabil lett a kapcsolat emiatt, akkor kell kézzel belőni egy csatornát, ha ilyen van. Hogyha a wifi-nk mindezek ellenére mégse az igazi mindenhol, még mindig pici a hatótáv, magasan van a router, nem árnyékolja mondjuk egy böhöm szekrény, jó helyen van, de mégse az igazi, akkor egyrészt, ha a router antennája, avagy antennái cserélhetőek, akkor vásárolhatunk nagyobb teljesítményű antennát, hosszabb antennát, ezeket decibelben mérik, lehet külön router antennákat kapni, hát ha attól jobb lesz a jel, erősebb teljesítményű antennától. Ha ez mégse az igazi, akkor léteznek úgynevezett extender készülékek, magyarosan mondjuk jelerősítő. Nekem ezzel volt tapasztalatom, mégpedig meglehetősen vegyes. Nyilván nagyon sok márka kínál ilyesmiket, de egy viszonylag jó minőségű extenderrel volt tapasztalatom. Ezek arra jók, hogy megfogják a router által kibocsátott wifi jelet, és tovább osztják, növelve ezzel a wifi elérhetőségét, a hatótávot. Tehát érdemes oda helyezni, ahol még lehet látni a wifit. Nem olyan nagyon közel a router, ez meg akkor semmit nem ér, mert azt se fogja tovább osztani, hanem olyan messzire elmenni, amennyi csak lehet, de még jó a wifi. Ott keresni neki egy konnektort, és persze ezt is be kell állítani a webes felületen, hogy milyen a wifi, mi a jelszava, stb. Ezt először meg kell csinálni, és utána ezt jelismétlőként tovább osztja. Nekünk pedig megnövekszik a hatótávunk, de legtöbb esetben sajnos csökken a wifi stabilitása. Nem csak a sebessége, az egy dolog. Az is csökken persze, de ez nem is várható el, hogy ugyanazt a jelet ugyanolyan minőségben tudja tovább osztani, tehát valamennyi
nyilván elveszik. Igen, mert ez egy adóbevő, tehát vesz egy jelet az eredeti routerről, wifi segítségével, tehát vezeték nélkül, és adja tovább wifi-ként, de ennek nyilván vannak buktatói is.
Tehát jó szolgálatot, tehát arra tényleg jó, hogy ki tudja terjeszteni a wifi-t. Lassabb lesz ugyan, de tényleg tovább ér el a jel, csak az a baj, hogy sok esetben, ahol ennek komoly hátulütője van, az a valós idejű kommunikáció, például Skype, Facebook, ilyesmi beszélgetések, ahol fontos a jelnek a
stabilitás, a folyamatossága.
Stabilitás. Igen, pontosan a folyamatossága a legmegfelelőbb szó. Tehát eléggé gyakran előfordul, hogy extender használata esetén akadozik az ilyen beszélgetés. Tehát egy letöltés lejön persze még lassabban is, meg egy weboldal, meg ilyesmi, meg egy üzenet, teljesen jó, de elképzelhető, hogy ez így kevés lesz. Az igazság, hogy sok mindenem múlik ez. Az épület kialakításától, a jeltől, a távolságoktól, az, hogy milyen tényezők árnyékolják esetleg a wifi-t. De itt nincs egy univerzális tanács, hogy hogy lesz ez tökéletes és feltétlenül jó. Sajnos ezt ki kell tapasztalni. Nem biztos, hogy rossz az extender, de a kapcsolat stabilitását azért egy nagy mértékben befolyásolja negatívan.
És az extendernél van jobb megoldás is.
Igen. Való igaz.
Most megmondjuk a tutit, kedves hallgatók.
Ha tényleg kell a jel, és a stabilitás is elég fontos szempont, akkor lehet hálózatot bővíteni úgynevezett powerline, szóval powerline, powerline adapterek segítségével. A következőről van szó. Van egy routerünk, ami adja a wifi-t, plusz adja a netet kábelen is, ha igény mutatkozik rá. A kábelre ráköthetünk számítógépeket, vagy akár másik routert is. Tehát a jelet úgy is lehet továbbítani, hogy beszerzünk még egy routert, és egy irdatlan hosszú kábelen elvisszük a netet egy következő helyiségbe, vagy egy következő után következő helyiségbe, ott rákötjük az új routerre a kábelt, és idegenben veszteségmentesen, vagy nagyon alacsony veszteséggel jön a jel, és mivel itt ugye már nem wifi elismétlésről van szó, hanem az internet kábelen jött, és az új router egy teljes értékű wifi-t fog nyújtani, így a wifi jel nem gyengül. Csak ugye ezekhez a dolgokhoz sok esetben fúrni, faragni kell, mert a kábelt valahol át kell vezetni. Tehát tegyük fel, van egy szobánk, ahol van az eredeti router, legyen ez az A router. Van meg egy baromi hosszú kábel, mondjuk 3 szobával odébb, vagy 4 szobával odébb, ott hozzá van kötve a B routerhez, aki így egy újabb wifi-t tud csinálni, és már is jó az internet. Persze ilyenkor érdemes úgy, hogy legyen 2 wifi, és ne ugyanazon a frekvencián legyen, mert ezek esetleg zavarhatják egymást. Viszont mi van akkor, ha mi nem tudunk fúrni, faragni? Tehát nem tudunk mondjuk egy 15 méteres netkábel csak úgy elhelyezni, mert hülyén néz neki, nincs rá lehetőségünk, nem tudjuk hol elvezetni, tehát egyszerűen nem esztétikus, és nem is akarunk vele szórakozni. Ekkor jöhet jól a már említett powerline készlet. Itt arról van szó, hogy szükségünk lesz amúgy is egy B-routerre, de a netet a B-router az eredeti routertől nem egy iszonyat hosszú kábelen fogja kapni, hanem az elektromos hálózatból. Mert hogy az ilyen powerline eszközök alapban úgy kaphatók, hogy a kezdő csomag tartalmaz 2 úgynevezett végpontot. Képzeljünk el 2 kis eszközt, hogy be kell dugni rendes villásdugó szabványos módon a konnektorba, és a másik végén van egy szabványos úgynevezett RJ45-ös LAN port, tehát egy internet port, ami a routereken is van.
Ez lényegében egy dugó, illetve 2, aminek egyik felén van a villásdugó, a másik felén pedig az RJ45-ös LIC.
És mire jó ez? Ez arra jó, hogyha fogom én az egyik végpontot, teljesen mindegy, tök egyformák, bedugom router egyik szabad portjába, ahol netet ad, most az A routerről beszélünk, ami eddig is itt volt, csak kicsi a hatótávja, és szeretnénk bővíteni, és bedugom egy rövid internet kábelen keresztül a routerbe, és erre a powerline cuccba, majd pedig ezt a powerline eszközt bedugom a konnektorba. Ezzel párhuzamosan a ház egy teljesen más részében bekapcsolom az új B-routert, szintén bedugom az egyik szabad portjába a powerline adaptert, és azt is bedugom a konnektorba. Ez a két végpont, két powerline adapter összekapcsolódik, és ugyanoda lyukadunk ki, mintha egy piszok hosszú netkábelen vezettük volna el az A-routerből B-routerbe a netet, csak éppen nem lógnak kábelek, és nem kellett fúrni, faragni, mert az elektromos hálózatot használja ez az eszköz.
Tehát konkrétan arra, a villany kábelén átmegy a net, ha jól értem.
Ami ugye a falban van.
Ami a falban az van, konnektortól konnektorig, így van, nem látszik semmi, nincs plusz kábel.
A B-routernek a LAN-portjába kell dugni ezt a másik végpontot?
Érdekes kérdés, és szakmai is. Ugye itt lehet azt is, de akkor le kell tiltanunk a B-routerben az úgynevezett DHCP-t. Miről is van szó? Hogyha valaki akar csatlakozni a B-routerhez, és a B-routernek a LAN-portjába van becsatlakoztatva a powerline, és LAN-porton kötődik az A-routerhez, akkor az IP címet az eredeti routertől kapja. Mert hogy a DHCP azt jelenti, hogy a router kioszt egy IP címet minden eszköznek magától. Ugye IP címmel lehet a különböző eszközöket, gépeket, telefonokat, tableteket, stb. A hálózatot azonosítani. De hogyha a DHCP az új routerben is engedélyezve van, akkor egyszerre 2 router akar IP címet osztani, és összeomlik az egész rendszer, hogy így fejezzem ki magam. Tehát csinálhatjuk azt, hogy LAN-portba dugjuk a powerline-t, és így kötjük össze LAN-on keresztül a két routert, de akkor a B-routerben le kell tiltani a DHCP-t. És azt is csinálhatjuk, hogy az úgynevezett, ez már tényleg szakmai, de van portba dugjuk, amiből csak egy van, ahonnan az internet jön. Tehát akkor a B-routernek a van portjába dugjuk a powerline-t, de akkor az új router oszt ki egy IP címet, ami teljesen jó, úgy is lehet használni a netet, csak akkor, akik a B-routerre csatlakoznak, mondjuk gépek vagy telefonok, ők nem fogják látni a hálózaton az A-routerbe csatlakozókat, mert külön tartományba fog működni. Ez akkor lehet esetleg gond, ha szeretnénk mondjuk hálón keresztül belső hálózatunkon adatokat másolni gépek között.
Vagy akár mondjuk van egy nyomtatónk, ami csak az A-routerhez tudunk hozzákötni, és mi szeretnénk, hogy mondjuk a B-routerre csatlakozó gépek is tudjanak nyomtatni.
Bizony, bizony. És ez csak úgy valósulhat meg, hogyha a B-router nem oszt ki egy új IP tartományt az eszközöknek, hanem az A-routertől kéri. Ehhez tehát a teendő az, hogy tiltsuk le az új routeren a DHCP kiszolgálót, és mind a két routernek az egyik szabad LAN portját használjuk az összeköttetésre. És már is jó lesz.
Oké, van két routerem, az elektromos hálózatban összecsatlakoztak. Na de a kérdésem az, hogyha én megyek a házban, akkor nem lehet mondjuk A helységben van az A router, C helységben a B router, és a kettő között a B helységben nem ütközhetnek ezek egymással középen? Illetve vált-e a telefonom a két wifi között, tudja a telefonom, illetve hogyha mondjuk ugyanaz a jelszó, akkor mindkettőre csatlakozik, vagy hogy működik ez? Képzeljük el ezt a gyakorlatban, kész a hálózatom, szeretnék rá felcsatlakozni az én kis telefonommal. Mit tegyek?
Ez izgalmas kérdés nagyon, mert én nemrég szereltem ilyet, és rettentő sokat bénázgattam vele, mire jó lett. Lehet, hogy van más megoldás is, de én azt mondom, hogy csináljuk a következőt. Majd persze, hogyha valakinek van nyilván hozzászólása, aki épített ilyet mi egymás, akkor nagyon szívesen várjuk, és beszélgetünk még erről. Én szereléskor a következőképpen jártam el. Külön wifi-t csináltam a B-routerrel, más néven, és más frekvencián. Persze, hogyha autóra állítjuk frekvenciakeresőt, akkor ezzel nem lehet baj, mert a routerek lesznek annyira okosok, hogy nem egymás frekvenciára fognak navigálni, hanem két külön frekvencián fognak működni. Ez azért jó, mert így az ütközés is elkerülhető, ez egyik legfontosabb dolog. A másik, hogy nem tudtam jó pár órán keresztül, hogy mi a bánat van, nem tudok váltani a két router között se kézzel, magától meg aztán végképp nem. Azt írja, hogy nem jó a jelszó. Mondom, mi a fészkes fene, de hogy nem jó. Ha én adtam meg. Nagyon fontos, hogy a két wifi-nek ne legyen azonos a jelszava. Tehát a neve se és a jelszava se. Tehát lesz mondjuk egy olyan, hogy wifi fent és wifi lent. Vagy valami bármi elnevezés. És egy kicsit más jelszóval. Ha mind a kettőre egyszer felcsatlakozunk, akkor mind a két wifi bekerül az úgynevezett előnyben részesített hálózatok listájára. Azaz a telefon el fogja tudni dönteni jó eséllyel, hogy melyik épp a jobb, és melyikre érdemes felcsatlakozni. Olyanról is hallottam már, hogy valaki egy wifi-t csinált csak, tehát ugyanazon a frekvencián, ugyanazon néven, ugyanazon jelszóval konfigurálta be mind a két routert, és ilyenkor tulajdonképpen egyet lát a telefon, tehát nem is kell két wifi, mert ugye egy van belőle. Én ezt azért nem szeretem, mert nekem ezzel nagyon rosszak az élményeim, én ilyet csináltam már, és nekem sokkal instabilabb volt, mintha lett volna két wifi-m más frekvencián és más hozzáférési adatokkal. Értem én, hogy egyszerűbb, ha csak egy wifi van, nyilván egyszerűbb, mert nem kell váltogatni, de amúgy is csak egyszer kell. Tehát beírjuk a két wifi-t, és a telefon innentől kezdve már úgyis csatlakozik a másikra, hogyha nem látja az egyiket. Tehát, hogyha jobb annak a jele, akkor a telefon át fog menni, még pedig nagyon gyorsan.
Akkor innentől kezdve úgyis mindegy, tehát így végül is ez az egyszerűbb, mert a telefon úgyis váltani fog.
Nekem az nem jött valahogy be, hogy egy wifi van, és akkor valahogy... Nem tudom, ez is érdekes.
Legyen kettő, és bízzuk a telefonra, vagy bármilyen hordozható eszközre a váltást.
Ha annyira nem jó valamiért, akkor lehet próbálkozni ezzel a klón wifivel, tehát, hogy ugyanolyat csinálunk, minden ugyanolyan, és akkor hát, ha jó. Lehet, hogy valakinek ez jön be, nekem ez nem volt jó sohasem. Viszont ezt a két wifi-s megoldást nagyon jól sikerült beüzemelni, és szépen váltottak az eszközök.
Mi történik abban az esetben, hogyha netán valamelyik nagyobb épületben, vagy most már kisebbekben is, külön fázisokra van osztva az elektromos hálózat? A mérőóra, vagy az ismertebb nevén a villanyóra, az ugyanaz, de több fázis van lakáson belül. Emelet, főcint, hasonlók. Ilyenkor mi történik?
Nagyon fontos, hogy a powerline a villanyórán nem megy át. Ha külön villanyórák vannak, akkor nem tudunk ilyen módon csatlakozást megkísérelni. Tehát, hogyha az A pontban lévő konnektor nem ugyan a villanyóránál van, mint a B pontban lévő konnektor, ahol a két vevőegység ugye csatlakozna egymáshoz, akkor ez nem fog működni. Az is kérdéses volt számomra, hogy különböző fázisokon tud-e ez működni. Rengeteg fórumot olvastam ezzel kapcsolatban, és mindenki mást mondott. Azt sem tartom kizártnak, hogy ez függhet készüléktől. Én minden esetre kipróbáltam egy olyan helyen, ahol két fázisra volt osztva az elektromos szolgáltatás.
Egy villanyórával, tehát egy villanyóra is több
van.
Fázis.
És működött. Itt is egy picit arra kell figyelni, hogy az elektromos hálózat minősége nem mindenhol egyforma. Az nyilván biztos, hogy egy ilyen konnektoros átvitelnél az eredeti sebesség mindenféleképpen csökken. A hálózat nem fogja tudni hozni a maximális sebességét.
Hiszen nem UTP kábelen vezetődik a net, az UTP kábelt nem véletlenül találták ki internetre. Itt nem UTP kábelen megy, úgynevezett UTP kábel, ez ugye a net kábel, hanem itt elektromos vezetéken megy, aminek más az ellenállása, más a való, más a minősége, nem internet vezetése való. De ennek ellenére teljesen használható. Csak mondjuk lehet picit csökken a sebesség, nem? Nem jól értem?
Így van, és tényleg függ a hálózattól. Attól is függ egyébként, hogy milyen távolságra van a két végpont egymástól, és még attól is függ, hogy ha elosztóba dugjuk például a végpontokat, és nem a konnektorba közvetlenül, attól is csökken a sebesség, de nem kizáró ok ez a dolog. Tehát amit én kiépítettem, az is elosztókon működik, és nem vettem észre különösebb instabilitást, sőt, semmiféle instabilitást nem vettem észre. Lehet, hogy sebességben kicsit visszavesz, tehát ne ilyen házaton torrentezzünk, meg amúgy se. De azt kell mondjam, hogy tapasztalataim alapján a jelismétlős, extenderes megoldás sokkal-sokkal instabilabb, főleg a valós idő kommunikációnál, beszélgetésnél például, mint egy ilyen powerline-os dolog.
De azt mondod, ne ilyen hálózaton torrentezzünk meg, tényleg egyébként sehogy, sehol, semmilyen körülmények között, fúj. De a letöltés, illetve a feltöltés annyival lassabb. Tehát annyira lelassul.
Nem gondolnám.
Szerintem azért letölteni, feltölteni, torrentezésre alkalmas lehet ez a hálózat.
Szerintem. Csak lassabban picit. Egy YouTube például, amit én bekonfigoltam, tökéletesen ment mindenféle akadás nélkül. Uh-huh. Nem tudom, mennyit vesz vissza különböző kapcsolások, elosztók, stb. Nyilván vesz vissza.
Valamennyit nyilván vesz meg, hát a vezeték sem UTP kábel, ahogy mondtuk az előbb. Szerintem ez teljesen jól működik.
Viszont stabil. Mégiscsak
vezetéken megy a net. Igen, vezetéken megy a net, nem wifi, tehát bőven stabil.
És a wifi az csak arra kell, hogy a céleszközök megkapják, nem kell befogni, erősíteni és továbbadni, az nagyon sokat ront az egészen, hanem van két router, és azok csak adnak.
Igen, hát ez... van két router, két irányból jön a jel, és egy nagy lakásban ez teljesen jó, nem egy wifi-nek kell kiszolgálni az egész lakást, hanem kettő szolgálja ki, ahogy barangolunk a lakásban, a telefon vált a kettő között, tehát míg mondjuk az emeleten az egyik wifi van, oda csatlakozik, lemegyünk a földszintre ebédelni, akkor meg oda csatlakozik magától, és ez teljesen jó és stabil jel.
Így van. Hát kedves hallgatók, nem beszéltünk még az anyagiakról.
Nem mertem rá kérdezni.
Egy átlagos, de nem túl drága router otthoni szolgáltatásokkal, és mondjuk két antennával, akkor ne egy antennásat, körülbelül 5-6 ezer forintért beszerezhető, az aktuális kínálattól függően TP-Link is, és más márkák is. Uh-huh. Egy jelerősítő eszköz körülbelül 6 ezer forintnál kezdődik, és olyan 8-10 ezer forintosat, amit már érdemes is megvenni.
Ez az úgynevezett extender, amiről extender, az előbb beszéltünk.
Igen. Tehát egy eltovábbító, ami a wifi jelet befogja, és továbbadja ezzel kiterjesztve annak a hatótávolságát.
És erről beszéltünk, hogy ez nem túl stabil, és interferenciákat okozhat.
Hát és egy powerline kezdőcsomag, ezt ugye párban adják, tehát egy csomagban két végpont lesz, nyilván egy A és egy B, az körülbelül 12-15 ezer forint környékén indul.
Én de itt az előbb említett extendert levehetjük, tehát ha powerline-t veszünk, az extenderre nincs szükség.
Nem, akkor csak két
routerre van szükség. Így van, meg a powerline csomagra.
Tehát nem azt mondom, hogy egy olcsó mulatság, amivel nekem dolgom volt, ez egy kb. 13 ezer forintos, egyébként D-Link márkájú powerline set, ez két végpontot jelent, és teljesen jól működött. Hát alapszinten ilyen árakkal kell kalkulálni, viszont elég valószínű, hogy egy egészen stabil házat építhető ki, hogyha egy router sehogy se elég. És persze powerline nélkül is meg lehet oldani, hogyha az ember tud kábelt vezetni, jó hosszú kábeleket, helységeken át, mi egymás. Ez inkább munka és idő, mint sem anyagi ráfordítás. Hát igen, pontosan, meg esztétikum. Nem mindegy, hogy néz ki azért. De ha ez valamiért tényleg nem menne, akkor a powerline egy jó megoldás lehet.
Fúrni, faragni kell, ajtón ne vezessünk kábelt, egyrészt mert az ajtót nem tudjuk becsukni, de ha mégis, akkor megtörhetjük a kábelt, szóval azt semmiképpen nem ajánljuk. Ezt a powerline viszont igen, akár
egyszerűbb,
ajánljuk is.
Mindenféleképpen egyszerűbb, igen. Tehát éve az egyszerűséget meg is kell fizetni, ez mindig így van, de arra gondoltunk.
Tehát körülbelül akkor 13 ezer forint, meg még egy router, 18, erre a két eszközre vagy két csomagra lesz szükségünk. Meg lehet ezt így oldani, ezzel a módszerrel, vagy pedig az előbb említett extenderrel, de az instabilabb, az viszont olyan 8.
Én mindenképp azt mondanám, hogy ha már...
14-én is, de...
Persze,
annak van, is van azért ára, annak is van azért ára, és nem biztos, igen, hogy olyan stabil.
Hát én azt mondanám, hogy ha már extenderben gondolkodunk, akkor még mielőtt költségbe verjük magunkat, gondoljuk át a powerline-t is. Persze akkor ahhoz kell még egy router, tehát az nyilván drágább.
Hát ezért mondtam, hogy 13 ezer forint a powerline plusz a router, tehát ilyen 18-ra jön ki a powerline, és van 8-10 körül jön ki az extender, de inkább a powerline-t ajánljuk mi.
Persze, nem? Meg lehet azt jó, is értem? Oldani, hogy én magam észre mindenképpen nekem az extenderre nem voltak jó tapasztalata, én pedig használtam több félét is. Nem volt jó hálózat minősége. Akadós, instabil, nem tetszett. ettől függetlenül persze lehet, hogy más körülmények között. A wifi egy tényleg olyan dolog, ami mindenhol egy picit máshogy működik. Tényleg függ az épülettől, az épület adottságaitól, távolságoktól. Azt is meg lehet csinálni, hogy vesz az ember egy extendert, és ha nem működik, akkor ha neten rendelte, akkor 2 hétig vissza is küldheti, ha nem válna be.
Igen, ez nagyon fontos, hogy ha neten bármit rendelünk, 14 nap indoklás nélküli visszaküldés lehetőségünk van.
Igen, de csomagolásra nagyon figyeljünk, a lehető legkevesebbet sérüljön, és az összes tartozik, az utolsó kábel tartó drótocska, és persze a papíranyag mind
meg minden legyen benne. Igen, igen. Hogyha pénzt adunk ki net bővítésre, akkor inkább menjünk biztosra, szerintem.
Szerintem is, főleg ez a wifi, ez olyan dolog, hogy puding próbálja az evés, ezt nem lehet reprodukálni, ezt nem lehet, hogy boltban, hát ez egy jó, akkor otthon is menni fog. Mindenképp helyben kell kipróbálni.
Igen, szoktam mondani, hogy egy lakásban egy rosszul elhelyezett kaktusz is jelentősen tudja rontani a wifi jelet.
Amúgy igen.
Főleg egy jó vastag vasbetonfal, az meg aztán még inkább.
Igen. Azt meg fúrni sem olyan egyszerű, úgyhogy inkább jobb hát az elektromos hálózat.
Főleg, ha többszintes a ház, akkor is azért fontos lehet, hogy...
Volt egy extenderem, és a jeltovábbítást illetően nagyon komoly zavarokat okozott, hogyha a közelben működésbe lépett a mikrohullámos sütő. Én nem tudom, nyilván, hát ugye 2,4 GHz-es frekvencián működött, tehát N szabványon.
És annyi süt a mikro?
Igen, a mikro igen. Az pont ott működik, az is ebből.
Nem mondod.
De igen.
2000 vagy 2,4 GHz-es kajákat eszem?
Igen.
Hogy melegítek?
Lényegében igen.
És kinyírta a jeltovábbítást. Tehát, hogyha jeltovábbítótól kaptam a netet, volt, hogy játszottam minden, és
amúgy sem volt. Valaki berakott valamit a mikróba, akkor...
Igen, és miért is tettem? Valaki megéhezett.
Ezt el tudom képzelni, és akkor megy az üvedő, kapcsold már ki a mikrót!
Elvesztettem a játékot miattad!
Tehát ez jelentős konfliktusokhoz tud vezetni.
És akkor benne vagyok egy üzében, vagy munkában, megszólva a kimenet, hogy éhes vagyok. Nem!
Nem, nem eszel.
Mindenet eszel.
Vagy megsütöd a sütőbe.
Ja! Rezső, nem mikro.
Rezső, kedves hallgatók, ez volt már a gépház. Búcsúzunk önöktől, reméljük, hogy jól érezték magukat, és tudtunk hasznos tanácsokat.
Elég is hasznos is volt. Kérdéseikkel, észrevételeikkel írjatok nekünk a gephaz@hobbiradio.hu e-mail címre, mi pedig jövő héten pénteken jövünk.
Adásainkat pedig töltsék le a gephaz.hobbiradio.hu internetes oldalról.
Mára búcsúzik önöktől Bojtor Zoltán,
Szakács Máté
és Rauk Róbert.
A viszont hallásra.
A viszont hallásra. Szevasztok.
Sziasztok. Szevasztok.
Gépház, a Hobby Rádió informatikai magazinja. A Gépházban minden héten új konfiguráció, friss hardverek, szoftverek, újdonságok, célkeresztben az akadálymentesség, az új fejlesztésekről mindig Gépházon belül értesülhet. Minden pénteken 8-kor önt is várják a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Gépház, kopogjon be hozzá! A műsor az FSK Nonprofit Kft. És az Emmi támogatásával készült.